Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és ahogy minden ezt elmondtam, hogy nagy örömmel készültem a szolgálatra, nagyon jó veletek lenni, szívesen jöttem. Ahogy a gyülekezet lelkész elmondta, hogy igény mindenben hálát adjatok, kezdődik a Tesszalonika levél 15. részének a 18. verse. Arra gondoltam, hogy mi mindenben is kell hálákat adnunk, kezdjük az elején. A Bibliában az első embertár teremtésének leírása után ez áll az 1 Mózes 1.28-ban. Megáldotta Isten őket, és mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hódítsátok meg, és uralkodjatok a tenger halán, az ég madarán, és minden élőn, mely mozog a földön. A Biblia tanítása szerint a teremtés legfőbb célja maga az élet, és az élet továbbvitele. Az élet továbbvitele mindenek felett. Én nem jöttem vallásos családból, hitt az én családom, és cigányok voltunk, olasz cigányok, azokból is a nehezebb fajta. És én voltam az első ember a családomban, aki olvasta a Bibliát. Felnőtt voltam már, amikor megtértem, Jóskán benne voltam a korban. Olvastam a Bibliát, én nem értettem az összefüggéseket igazán. És sokáig nem értettem a Lót lányának a történetét a Szentírásban, mert azt gondoltam, hogy ilyen nagy bűnt elkövetett ez a két lány, és ahelyett, hogy az Úr agyonszabta volna őket, ahogyan előzőleg Szodoma és Gomora lakóit a bűneikért, ahelyett megáldotta mind a kettőt, és mindkét lánynak a gyermekéből egy-egy név származott, Moáb és Amon. Nem értettem ezt. Valami nagyon zavart ebben a történetben, de azért mondtam már, hogy onnan jöttem, hogy nekem nem volt akitől úgy megkérdezve, hogy pontosan elmondtak magyarázat ismerősök, de az nem az volt, ami pontosan megmagyarázta volna számomra ezt az igét. Most értettem meg, amikor már, hát nem most, de 10 évvel ezelőtt, amikor beiratkoztam a teológiai főiskolára, a Wesley főiskolára, később a Zsidó Egyetemre is jártam, és akkor értettem meg igazán, amikor nekem azt elmagyarázták jól, hogy az élet tovább vitele mindenek felett. Ez az Isten parancsolata. És a történetből tudjuk, hogy ezek a lányok, amikor kimenekültek az atyukkal a bűnös városból, akkor minden éget körülöttük, kénköves eső volt az égből, azt gondolták, hogy mindenki elpusztult ezen a földön, csak őket hagyta meg az Úr. Ugye ismerjük a Lót feleségének a történetét, aki szintén a lánynak szemelátszára vált sóbárványá. A írás magyarázatokban olvashatjuk, hogy sóért sóval büntette az Úr. Tehát állítólag, amikor a két angyal vendégeskedett Lótnál, akkor kérte Lót, hogy hozzon a vendégeknek sót, ennek óriási értéke volt a lókori keleten, és akkor azt mondta az asszony, hogy már ebbe a házba is ragaszkodsz, vagy be akarod hozni ezt a nagyon elavult hagyományt. Tehát a fordi biblia fordítás is azt mondják, hogy az asszony nem hátra fordult, hanem kitekintett Lót mögül. Tehát kitekintett a hagyományból, ő már be akar illeszkedni a városi életformába, és ezért a sóért soval büntette az Úr. Tehát a lányok azt gondolhatták, hogy senki nem marad rajtuk kívül, és nekik minden áron tovább kell vinni az életet mindenek felett. És hogy arra is gondoltam, lehet, hogy Isten próbára tette őket, hiszen a bort ott találták a barlangban, oda lett készítve valahogy. De visszatérve az igéhez, a szaporodjatok és sokasodjatok, a teremtés első könyvének parancsa tehát az örökké való kijelentése alapján az emberi élet védelme, az emberiség egyik legfontosabb alapértéke. Erre világít Jézus is, amikor a 17 apostol oktatásakor az egyén életének a fontosságát hangsúlyozza számukra. Azt mondja, hogy aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. És a Talmudból is találtam egy idézetet erre, hogy azért teremtette Isten az embert egyedülinek, hogy arra tanítson, bárki, aki egy lelket megment, olyan, mintha az egész világot mentette volna meg, és bárki, aki egy lelket elpusztít, olyan, mintha az egész világot pusztította volna el. Szálladó ünnepünk előtti felkészülés harmadik estéje van ma, és visszautalnék ismét Jézus tavalyira, amikor azt mondta Máté evangéliumában, hogy ha tehát áldozatodat a templomba, az oltárhoz viszed, és eszedbe jut hirtelen valaki, akinek panasza lehet ellened, hagyd ott az áldozatod az oltárnál, menj és végülj ki azzal az emberrel. Aztán gyere, és ajánl fel áldozatodat. Tehát még van lehetőségünk a szükséget helyreállítani a kapcsolatainkat, hogy aztán dicsőíthessük Istent. Találtam egy történetet egy kislányról, az anyukájáról, és egy fáról. Egy lánynak egyszer az édesanyja adott egy doboz szeget. És azt mondta neki, akárhányszor elveszíti a türelmét, vagy megbánt valakit, kalapáljon be egy szeget a fába, a kertben álló öreg fába. Az első nap a lány 14 szeget vett be. Az utána következő hetekben, ahogy megtanulta ellenőrizni a dühét, és az indulatait napról napra kevesebb szeget kellett bele kalapálnia. Felfedezte, hogy sokkal könnyebb önmagát kontrollálni, mint szegeket vezetni a fába, és akkor végül eljött a nap, amikor már nem veszítette a türelmét, és nem bántott meg senkit. Futott haza, és elmesélte az anyukájának, és azt mondta neki, hogy akkor minden nap húzzon ki egy szeget a fából, amikor elveszítette, vagy nem veszítette a türelmét, és nem bántott meg senki. Teltek a napok, és akkor egy nap ismét oda ment az anyukájához, bejelentett, hogy elfogytak a szegek. Kiment vele az anyja, oda sétáltak a fához, és azt mondta neki, ügyes és okos lány volt, de nézd meg ezeket a lyukakat a fán. Ez a fa soha nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt. Az indulatból mondott szavak ugyanilyen sebet hagynak. Hogy tudom kiavítani ezt? Hogy tudom meggyógyítani a fát? Kérdezte a kislány. Örökre ilyen marad, sérült. Igenis, meg nem is, mondta az anyja. Bölcseink azt mesélik, ha egy fa él és érzi, hogy te is változol, a fa is meg tudja gyógyítani önmagát. Ám ha a fa nem érzi a te fejlődésedet, akkor tovább viszi a sérüléseit. Bár sohasem lesz olyan, mint volt korábban, de nem is kell, hogy teljesen olyan legyen, mint régen, ahhoz, hogy jó és szép fa maradjon. Ha te megteszed a te részedet, a fa is megteszi az ő részét válaszként, és a Jóisten csodát tesz. A gyógyulást, ami mindkettőtöket jobbá tesz, ezt a folyamatot hívjuk engesztelésnek. Hogy lehet ez? Kérdezhet, ez azt jelenti, hogy a változás, ami a te bűnbánatodból és a fa megbocsátából ered, elvezeti az embereket egy magasabb szintű kapcsolatba, mint ami volt korábban? És mi történik, hogyha a fa mégse gyógyul meg? Kérdezte a kislány. Akkor valamit rosszul csináltam. Tudok én valamit segíteni? Három alkalmat lesz megpróbálni, mondta az anyja, és ha a fa fa nem kell gyógyulni, nem tudod kikényszeríteni, akkor körül kell nézned, és nagyon sok fa van, amelyik gondozást igényel. És ahányszor segítel egy fán, a teremtő csodát fog tenni. Ez az engesztelés csodája. Hidd el, Isten mindig észreveszi a mi próbálkozásunkat, ha változni akarunk. Ezt el is láthatod, hiszen támogatott téged abban, amit tettél az emberekkel, és ajándékot ad. Még több lehetőséget a változásra, hogy még több engesztelést szerezzünk. A áldás, amiért folyamatosan imádkozunk, és amiért hálákat adunk, azt is jelenti, hogy Isten, az élő Isten védelmezi az életet, és az életünket egyenként. Ezt úgy tudom elmesélni, hogy Isten igéje által, amikor beülök az autómban, nagyon fáradtam, akkor a közúti közlekedés során Isten védelmez és megóv engem. Vagy védeni és meghosszabbítani szeretné az életünket a korszerű táplálkozással is, amikor naponta terített asztallal már bennünket. Egy mondatban úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy védelmező szeretetét valóságos élményként éljük meg minden nap. Pál apostol számára is a tesszalonikai gyülekezet nem csak egy vallásos tömeg volt, nem egy személytelen közösség, hanem a testvérek közössége, ahogy a jó pásztor ismeri az övéit, és nevükön szólítja őket, Pál is úgy egyenként emlékezik meg a gyülekezet tagjairól az új Isten színe előtt. Eszembe jut Tibor bácsi és Magdi néni. Tudjuk mindannyian, hogy ők is egyenként imádkoztak értünk a gyülekezet minden tagjáért. Az áldás, azt mondja Pál apostol máshol, Zsidókhoz írt levél 12. részébe, hogy az áldást örököltük. Ha az áldást örököljük, akkor az azt jelenti, hogy az utódiainkra is vigyáz az Isten. Számukra is átadhatjuk, áthagyományozhatjuk mindazt, amit az Úrtól kaptunk. De ha egy kicsit visszamegyünk, úgy 4-5 ezer évre gondoltam, amikor az Úr megáldotta Ábrahámot, akkor ő pásztorként és Kánaánban élő jövevényként az áldás elementális erejű védelemként értette meg. Bőt végig egy olyan környezetben, egy ellenséges környezetben, ahol ő egyedül más volt, mint a többiek. Neki semmi védelme nem volt a környezetében, csak az Isten. Áldással fogadta el Ábrahámot, és Isten az élet forrásává lett Ábrahám számára, míg maga áldássá lett. Ez az Úrral való szövetség. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged áldoz, megáldozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetség helyi. Ugyan 1 Mózes 12:3-ban. Messze nem arról szól ez a szövetség, hogy milyen jó dolga lesz Izraelnek, vagy milyen jó dolga lesz Ábrahámnak. Az Istennek való engedelmesség soha nem egyszerű. Kérte Gorkinek a szólólapon van egy nagyon szép idézete, híres vallásfilozófus volt, ő írta meg a Félelem és Reszketés című könyvében Izsák feláldozásának a történetét elképesztő filozófiai és lélektani értelmezésben. Nem idézek a könyvből, de az biztos, hogy nem volt ez könnyű harc Ábrahám szívére. Nem hiszem, hogy tévedek, ha azt mondom, Istennek nem is az volt a célja, hogy Ábrahám Izsákot áldozza fel, hanem az, hogy önmagát áldozza fel. Nem Izsáknak kellett meghalnia, hanem Ábrahámnak. Amikor Isten azt kéri valakitől, hogy áldozza fel, adja halálba azt, amit a legjobban szeret, akkor azt akarja, hogy saját magát adja halálba. Ezen keresztül Izsák feláldozásán, Ábrahám próbatételén keresztül érzékelteti számunkra a Szentírás, hogy mit jelentett Istennek Jézus, az egyetlen fiú, az egyetlen egy, akit szeretett, halálba adása valóságosan. Értünk, tehát Jézus Krisztusban ő maga vette magára a büntetést. Pál apostol a Korintus levélben azt írja, hogy keresztre feszítettem és meghaltam a világ számára. A római levélben pedig azt mondja, azért azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban. Így van ez a mi életünkben is. Ha Isten iránti bizalommal vállaljuk, és végigjárjuk a megpróbáltatás sokszor érthetetlennek tűnő útját, a végén azt tapasztaljuk, hogy Isten végig velünk volt, hogy az a, hogy a próbák minket formáltak, és közelebb kerültünk Istenhez. Jakab apostol mondja, hogy a boldog ember az, aki a kísértésben kitart, csak az Úrról ne vegyük le a szemünket közben. Csak a hitünket ne veszítsük el közben. És a végén kiderül, hogy Ábrahám számára is, hogy közte benne fog lakni Isten, és de mindent megígért Ábrahámnak. Mindent. Akiben Isten lakik, az a választott nép, és az Isten népe az, ahol Isten középen van. Természetesen ebben benne van a nép és a mi feladatunk is. Mi nekünk is imádkozni kell testvéreinkért, a zsidó népért, a világ összes népéért, hogy teljesüljön Istennek az az ígérete, hogy a népe fölött lakik, hogy működjön az a megígért evangélium és profécia, mert az evangélium meg fog történni, mert ez az Isten akarata. Ábrahám személyiségében és hitében megerősödve kiállt ezt a próbát. Teljesítette a nagy parancsolatot, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Rámerte magát bízni az Úrra. Ezért nevezzük őt a hit atyának. És itt befejezés előtt felmerül a kérdés is, ki tudva olyan lenni, mint Ábrahám, aki nem használt a saját céljára, hogy Isten a szövetségese, aki egy kikartit nem vett el abból, amit rábízott Isten, semmit nem tett érdekből öncélúan, semmit nem csinált azért, hogy uralkodjon, sőt, alázatban járt. Hiszen az ilyeneknek tudja kijelenteni a titkait, tudja, hogy nem él vissza vele, tudja, hogy nem akar Isten játszani, mert csak arra tudja rábízni a kincseit. Tolvajra nem lehet rábízni a szép kulcsát. Egy hazug emberre sem lehet rábízni a titkokat. De aki úgy él, mint Ábrahám, teljes odaadással hitben, Isten meg tudja ajándékozni kincsekkel, hogy őrizze azokat. Meg tudja ajándékozni titkokkal, mert nem fog visszaélni vele. Úgy fogja használni, hogy az emberek javára szolgáljon. És ez lenne a számunkra a legfontosabb, hogy rendezzük Istennel a viszonyunkat. Az pedig úgy kezdődik, mint Ábrahámnál, hogy téged kihívtalak, És a te szabad csak annyi, hogy megyek, Uram. Nem az, hogy hova. Nem az, hogy majd beszéljük meg, hogyha megadod nekem az én kéréseimet, akkor én is fizetek neked, Istenem. Nem. Hanem, Uram, te ezt mondtad, köszönöm, hogy engem választottál. Aztán jöhet a következő lépés, hogy aki minket áldani fog, áldott lesz. Isten nem azt mondta, hogy Mercedes-szel fogunk járni a munkahelyünkre, hogy bőség, ahhoz bőséges fizetést kapunk, nem azt mondta, hogy lesz 660 millió ház, és nyaraló is lesz mellette, és dicsérni fognak az emberek. Isten ennél jóval többet mondott. Aki téged áld, áldott lesz. És hogy miért? Hát ő miatta. Hát az áldott embernek a homlokára lesz írva Isten neve, és Jézus leve lesz a szívében, és nem az emberi akaratok. Igen. Ábrahám rámerte magát bízni az Úrra, és minket is afelé terelget, hogy ne az ígéretre figyeljünk, hanem az ígérettevőre, Istenére, Atyára, aki egy szerzősen vette le róla a szemét, akit így szoktunk szólítani, hogy a mi Atyánk, aki már a teremtés előtt elkészítette számunkra a kegyelmet, mert úgy szerette a világot, hogy elküldte Jézust és engedte, hogy keresztre feszítsék és meghalljon. Tulajdon fiát nem kímélte, hogy a kereszt áldozatáért lehetségessé váljon számunkra a kegyelem, a bűnök bocsánata,